Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen attól, aki van, aki volt és aki eljövendő. Amen. Kedves testvéreim, ma este kicsit szűkmarkúan osztottam az énekelni valókat. Összesen 3 énekverset fogunk énekelni. Ezt a gyarlóságomat azzal kompenzálom, hogy viszont egy helyről, ugyanannak az éneknek a 3 verszakáról van szó. Tegnap este is énekeltem már a gyülekezet, úgy értesültem róla, és a ma esti igéhez is jól kapcsolható a mondani valója a 395. énekünknek, amelyből énekeljük el először az első 2 versszakot.
Szívén megpihenve, forjon szívünk egybe már. Hitünk olyó úgy öleljed, édes megváltónkat át. Ő helyünk mindéki tagja, ő a fény, színei, mi cserének ő a gazdag, ő miénk kövéi mi. Szeretetben összeforva, egy közös test tagjai, tudjuk egymásért harcolva, ha kell vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját, s hadd megértünk jól, fájnani kilátva minket, hogy szeretni nem tudom.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek Istentől. Amen. Imádkozzunk. Hálaadással dicsérünk tégedet, élő Jézus Krisztus, akinek az érdeméért, a nevéért, te drága személyedért a ma esti órát úgy tölthetjük el azzal a vágyal, hogy megpihenünk az Isten szívén. És köszönjük, hogy ma estére nem csak ebben a templomban, nem csak ebben a gyülekezetben, hanem több más gyülekezetben is elkészítetted azt az ajándékot, hogy benned újra még szorosabban összeforhat a szívünk. Köszönjük, hogy ez nem tőlünk van, nem ránk nézve adod, hanem mert a te örökkévaló mennyei terved része, hogy magadnak egy kiválasztott gyülekezetet elhívsz, összegyűjtesz igéd és szent lelked által az igaz hit egységében, a világ minden nemzetségéből, azokat oltalmazod és megőrzöd. Köszönjük, hogy magunkról is hihetjük, hogy ennek a lelki népnek mi tagjai vagyunk, és éppen ezért számíthatunk rá, hogy velünk egészen különlegesen akarsz bánni. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy a te szereteted lehet előttünk mindenkor, amikor bármely erre a hétre elkészített igei mondani valót megpróbáljuk átgondolni, befogadni. Ha símogató szót hallanánk, az is azért lehet, mert örökké való szeretettel szerettél bennünket, és kiterjeszted ránk most is a te irgalmasságodat. De ha keményebb beszéddel jössz közénk, vagy küldöd a te szolgáidat, abban is ott láthatjuk hitáltal a te mentő szeretetedet, amelyel tévejgéseinkből, önhittségünkből, magabízásunkból, sértődékenységünkből akarsz józanítani, kiemelni, tisztára mosni. Urunk, köszönjük neked, hogy amint azt énekeltük, hogy fájna néki látva minket, hogy szeretni nem tudunk, akkor őrzöl bennünket attól, hogy egy hamis, szentimentális hangulatba kerüljünk. Te pontosan tudtad végtelen bölcsességedből ennek a világnak a történetét, benne az ember történetét. Pontosan tudtad, láttad előre, hogy a bűn miatt annyira meg fogunk romlani, hogy persze, hogy nem tudunk szeretni. Dicsérünk téged, hogy nem lehet ebben sem meglepetést szerezni neked, és dicsérünk érte, hogy mivel nem meglepetésedben cselekszel, hanem terv szerint, éppen ezért réges-régen készen vannak nálad a válaszok azokra a problémákra, amiket a mi szeretni nem képes természetünk hoz elő. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy benned hatalmas és erős választ adott az Atya, hogy mi, akik nem tudunk szeretni, még egymást sem, olyanokká lehetünk általad, akik igenis tudnak szeretni. Köszönjük, hogy nem csak tükröt tartasz elénk a jóra való képtelenségünkben, hanem azt is megmutatod, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Még az is, hogy szeressen, még az is, hogy az ellenségeit szeresse. Köszönjük a nehéz üzenetet, amelyet a mai estén erre ide elkészítettél nekünk. Könyörülj meg az üzenet átadóján és befogadóin egyaránt, hogy ne hiába gyűjjünk össze ma este, ne hiába szóljon a te szavad közöttünk, és könyörülj meg, hogy valóban a te szavad szóljon, ne emberi bölcsesség hitető beszéde. Így áldj meg jelenléteddel, mai napi fáradozásokban, eltörődött, elfáradt testünket, csüggett lelkünket, szomorú szívünket te vigasztald, és lelki tekintetünket így emeld önmagad felé. Amen. Kedves testvérek, Máté evangéliumának 5. fejezetéből hallgassátok meg a 44. verset. Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 44. versben így van megírva Jézus Krisztus beszéde. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Amen. Kedves testvérek, egy szabadkozással kezdem, majd időnként hol leveszem, hol visszateszem a szemüvegemet, egy órája váltottam ki, és szoknom kell még, már 30 éve elmúlt, hogy szemüveges vagyok, de itt valami nem az igazi, és hol rövidre, hol messzire látok rosszul benne, de remélem, hogy azért addig, amíg szólnom kell, addig az úr könyörül rajtam, hogy amit látnom is, muszáj, azt látni fogom. Gondok úrral beszélgettünk, mielőtt bejöttem volna ide, és szó esett arról, hogy ennek az ima hétnek, amely hosszú időn keresztül úgy működött olyan felállásban, hogy 5 gyülekezet, 5 lelkipásztora, 5 textust körbehordozott egymás gyülekezeteiben. Ebben némi változás történt, amikor Nagytétényben kerülhettünk 9 évvel ezelőtt, mert kopogtattam ennek a közösségnek az ajtaján, és az úrhoz hazatért Síposete Álmos bátyánk akkor még azt mondta, hogy első nekifutásra 2009. januárjában még nem tudnak fogadni, mert már beállt a rend, de 2010 óta folyamatosan itt vagyunk. Azóta ennek a programját 2 lelkipásztor testvérünk írogatta, állította össze, akik közül mind Pap Tibor, mind Csénagy János, ismerik őket a testvérek, és azt gondolom, hogy szeretik is, eltávozott ebből a körből, és ennek a gyülekezetnek a lelki pásztora, Alföldi Borús Dezső testvérem kért meg arra az ő távozásuk után, hogy foglalkozzak a jövőben én ennek az imahétnek a tematikájával, a textusok keresésével, beosztásával. Ebben az esztendőben kaptam a legőszintébb, legnyíltabb kritikus észrevételt egy kedves szolgatársunktól, aki arra hívta fel a figyelmemet, hogyha már egyszer az az összefoglaló címe az imahétnek, hogy miért imádkozzon Krisztus népe, akkor sok minden másra is, más ima témákra is rávilágíthattam volna a textusok válogatásában. Ebben őnek teljes mértékben igaza van. Jeleztem is jó előre, hogy a teljesség igénye nélkül kerestem olyan igehelyeket, amelyekben imperatívusban, felszólító módban ott van az a szó, hogy imádkozzatok, és akkor a mellette levő szavakból kiderül, hogy mi az, amiért Jézus Krisztus akarata szerint, az apostoli tanítás szerint, a Szentlélek indítására a keresztény embernek imádkoznia szükséges. Tehát engem lehet továbbra is bántani, vagy kritizálni, megkérdezni arról, hogyha bárki más úgy gondolja, hogy 2018. januárjára nem a legidevágóbb igékkel és kérdésekkel foglalkozunk. Én bízom benne, hogy Isten, aki nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud, még hogyha vádol is bennünket a mi szívünk, akkor is jót hozhat ki ebből a mostani sorozatból. És akkor a konkrét igére rátérve, azt szeretném először a testvéreknek elmondani azt a hosszantartó régi vívódásomat, amely talán nem csak a sajátom, hanem mások is megküszködtek már ezzel életük során, hogy Jézus parancsai közül az ellenség szeretetére vonatkozó parancs talán a legnehezebb. Nehéz megérteni is, felfogni, fejben helyére rakni, és megélni meg még nehezebb, gyakorolni, végrehajtani még nehezebb. Leginkább azért nehéz, mert ahogyan ezt az igét olvasni szoktam, és lehet, hogy a testvérek is szokták néha így olvasni, elsősorban egy tükörképet látok magamról az igét olvasva, hogy tudnék, mennyire képtelen vagyok rá. Egy kudarcos élmény az első olvasata ennek a jézusi parancsnak, amelyben ő azt jelenti ki, hogy az ellenségeink iránt is szeretettel kell viszonyulnunk, és ennek a szeretetnek sokféle módon meg lehet nyilvánulni, ki lehet mutatni, lehet gyakorolni, lehetne. De hogy miért nem lehet, először az tolul föl belőlem, amikor ezt a parancsot olvasom. Leleplezi az Úr Jézusnak a szava a szívemben azt a rengeteg dolgot, ami komoly gátja annak, hogy az ellenségeket is szeressük, én magam az ellenségeimet szeressem, mert látom magamban a haragot, látom magamban a dühöt, látom magamban azt az indulatot, ami a megbocsátásra képtelen. Látom az óemberi természetben azt, hogy azért szeretném az elégtételt. Tudom az eszemmel, hogy benne van a Bibliában Istennek az az ígéret, hogy enyém a bosszúállás, én megfizetek, rendben van, de azért az ítélkezésnek és a bosszúállásnak a jogát olykor-olykor szeretné az ember kicsavarni az Úristennek a kezéből, és intézkedni ebben a dologban is. Az Úr Jézus Krisztusnak van ezzel a parancsal tehát egy kifejezetten olyan irányú akarata is, hogy a szívünket leplezze le. Amikor megpróbáljuk emberi erőből végrehajtani, akkor nagyon gyorsan lelepleződik a képtelenségünk, az, hogy ez nem fog működni, nem megy egyedül. De olyan jó, és olyan jó, hogy ez az evangéliumnak a része, a jó hírnek, az örömüzenetnek a része, hogy nem csak ez a tükörtartás történik meg elénk, amikor látjuk, hogy az ellenséget kéne szeretni, de én még azokat se tudom igazán szeretni, akiket a közvetlen közelembe úgymond szeretteimként adott az Úr. Egyúttal ez az ige megnyit előttünk egy csodálatos perspektívát is. Rámutat arra, hogy az a tény, hogy Jézus Krisztusban bennünket az Atya megváltott, ez egy elvégzett dolog, az milyen távlatokat nyit meg előttünk, milyen valós lehetőségek vannak azáltal, hogy megváltva, megváltva. Úgyhogy nyugodtan olvashatjuk továbbra is úgy ezt az igét, hogy a saját szívünk romlottsága miatt megszomorodunk, de egyúttal lássuk meg azt a kiváltképpen való lehetőséget, hogy a megváltott embernek az életén keresztül az Isten ereje munkálkodik. A kegyelemnek az ereje képesít bennünket olyan dolgokra, amikre korábban talán nem is gondoltunk, álmunkban sem jutott volna eszünkbe. Amikor Isten ereje elkezd munkálkodni valakiben, egy megváltott gyermekében, akkor az az erő nagyon sok mindenben megmutatkozik. Megtérít, hitet ad. Elkezd vezetni az új életben. Az ilyen embernek a bűnvallása is más, mert nem egy ilyen általános, maszatolós bűnvallásra vagyunk képesek, ami mögött mindig azt gondoljuk, hogy persze azért vannak nálam rosszabbak is, meg négy lába van a lónak, és mégis botlik. Más a bocsánat kérése annak, akiben Isten kegyelmének az ereje elkezd munkálkodni. Mert nem egy elnézést kérek és várándítás, hanem töredelem van abban, amikor oda megyek valakihez, akit megbántottam, megkárosítottam, becsaptam, és őszinte megrendültséggel kérek tőle is bocsánatot azért, amiért megszomorítottam a szívét, amiért nehéz helyzetbe hoztam az életét. A hívő emberben az Isten ereje által olyan kedvesség bontakozik ki, ami szemet szúr. Nem tudunk kedvesek lenni egymáshoz. A jó indulatnak az a mértéke, amit kedvességnek lehet már nevezni, az hiányzik. Nagyon kevés van az életünkben. A szelídség. Isten ereje olyan mértékben formálja szelíddé, Jézus Krisztus annyira tanítja meg a szelídségről, hogy tanuljátok meg, hogy én alázatos és szelíd szívű vagyok. Hogy egyértelművé válik, hogy a hívőn keresztül az Isten ereje mutatkozik meg. Na de ha ez így van, testvérek, akkor föl kell tennünk azt a kérdést, hogy mennyire hagyjuk, mennyire hisszük el, és mennyire hagyjuk, hogy Isten lelke és igéje megváltoztasson, alakítson, formáljon bennünket. Megváltott gyermekekként, az atya gyermekeiként is megtűrjük-e a további életünkben azt, hogy a korlátaink határozzanak meg, a jóra való eredendő képtelenségünk diktáljon, vagy pedig elfogadjuk azt, hogy hitáltal olyasmikre tesz képessé bennünket, ami mennyei gazdánk, édesatyánk, amiket tényleg átgondolni sem mertünk korábban. Az ellenségnek a szeretete az bőven ez a kategória. És ez lehetséges, testvérek. Lehetséges. Az Úr Jézus Krisztus parancsa a bűnbánatra vezetés, a megszomorítás után mindenképpen tovább akar vezetni minket, hogy ezt a távlatot, ezt a lehetőséget, hogy az Isten előtt semmi sem lehetetlen, ezt vegyük sokkal komolyabban. És váljunk, válhassunk az ellenségeinket is szerető emberekké. Elhisszük-e ezt, testvérek, hogy az én életemben ez valósággá válhat? Vágyom-e arra komolyan, igazán, hogy ha egyszer az Úr Jézusnak ez az igénye felém, és megvan rá a hatalma, hogy ezt kimunkálja bennem, akkor én legyek, történjen bennem, hogy én ilyen ember vagyok, aki szeretem az ellenségemet. Hiszek-e úgy az Isten szeretetében, az ő erejében, hogy ő, mint szerető mennyei atyám, még az én szívembe is képes olyan szeretetet adni, amivel az ellenségemet is szeretettel tudom kezelni, hordozni, vele bánni. Hiszünk-e mi az Isten csodálatos erejében, vagy nem? Az Úr Jézus parancsa mindenképpen arra szólít bennünket, hogy ne Isten nélküli erőködéssel valósítsuk meg az ellenség iránti szeretet gyakorlást. Nem azt mondja, hogy na, próbáld meg, hát ha megy, aztán majd kiderül, hogyha nem megy. Az Úr Jézus elsősorban arra szólít bennünket, hogy az ő belé és a mennyi atyába vetett hit lakozzon bennünk és munkálkodjon, mert az Isten hatalmasabb minden bűnünknél, az Isten hatalmasabb minden korlátunknál, hatalmasabb minden szűkkeblűségünknél. Nagyon fontos, és ezt még többféleképpen megpróbálom aláhúzni ma este, testvérek, hogy ennek a parancsnak Isten lénye nélkül, az életünkben való jelenléte nélkül nincs igazán értelme. Mert egyedül az Istennek a sajátja, a szeretetnek az a formája, amiről az igéit beszél, hogy még az ellenségre is kiáradhat. Egyedül az Úr az, aki annyira tökéletes, megbocsátó módon, irgalmas módon tudja szeretni még az ellenséget is, és ez nem a miénk, ez nem egy velünk született tulajdonság. Nincs bennünk annyi szeretet, ami mindenkinek, kivétel nélkül mindenkinek elegendő lenne. Szomorú hétköznapi tapasztalat, hogy még a közvetlen családtagjaink is sokszor szűkölködnek a tőlünk kapott szeretet nélkül. Akik legközelebb állnak hozzánk, néha azokat sem tudjuk, fenntartás nélkül, szemrehányások nélkül, ide-oda osztogatott tüskék nélkül szeretni. Férjek a feleségüket, feleségek a férjüket, szülők a gyerekeiket, testvérek egymást, gyerekek a szülőket. Nem megy ez. Ezt a fajta szeretetet egyes, egyedül Jézus Krisztustól kaphatjuk meg. És a mi szeretetünknek megvan az a problémája, alapproblémája is, hogy, és ezt ki is mondja az Úr Jézus, hogy személyválogató a mi szeretetünk. Akik bennünket szeretnek, azokat mi is. Akik velünk jót tesznek, azokkal szemben segítőkészek vagyunk. Akik ránk szebben mosolyognak, azok tőlünk is több emberségességre számíthatnak. De az emberben magában ott van az az igény, hogy majd én eldöntöm, hogy kit szeretek. Egy jogosítványt formálunk magunknak arra, hogy kik legyenek, kik lehetnek az életünkben azok, akiket joggal utálunk, mert nem érdemelnek mást, akiket úgy érezzük, hogy méltán megvethetünk, kigúnyolhatunk, vagy egészen levegőnek nézhetünk. És itt elég erősen szembe megyünk azzal, amit az Úr Jézus az atyának a kegyelmes szeretetéről mond, amelyről futja többek között arra is, hogy fölhozza az ő napját mind jókra, mind gonoszokra. Személyválogatás nélküli szeretet megint csak egyedül Istenben van. Helyette mi sokszor kitalálunk egy olyan szeretetnek nevezett valamit, ami alkalmazkodik az emberi természetünkhöz, megfér azokban a korlátokban, amiket az óemberi mi voltunk jelent. És azt hisszük, hogy ha e szerint szeretünk, akkor már megtettünk mindent, ami tőlünk telik. És ebbe a szeretetbe az ellenség szeretet nem szokott beleférni. Az isteni szeretetnek a létezését pedig, mintha nem hinnénk el. Tudjuk, hogy mond ilyeneket a Biblia, szoktak a lelkészek prédikálni erről, de nem könyörgünk naponta érte, hogy Istenem, hadd tudjak azzal a szeretettel szeretni, ami belőled áradhat ki rám, és a te kegyelmedből általam, rajtam keresztül tovább áradhatna másokra is. Benne van a mai embernek a szívében is az, ami az Úr Jézus korabeli egyházi vezetőket is jellemezte, akiknek rengeteg harag és gyűlölet lakott a szívükben, és leginkább azok felé, akiket ellenségeiknek tekintettek, ebben odáig mentek el, hogy még az Isten szavát is meghamisították. Ugye az alapigénk előtti igeversben azt olvashattuk volna, de most utólag fel is olvasom, hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Testvérek, olyan ige, hogy gyűlöld ellenségedet nincs. Még akkor se, hogyha a Bibliában ez a néhány szó egymás mellett ott van, de ez nem az Isten igéje. Ez az orális tradíció. Ez az ószövetségi, izraeli, szóbeli szent hagyomány, amit emberek tettek hozzá. A 3 Mózes 19-18-ban arról olvasunk, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. De ott nem olvasunk arról, hogy gyűlöld ellenségedet. Ne gyűlöld a te atyád fiát szívedben. Még ilyet is olvasunk a nevezett ószövetségi hely mellett. Ne gyűlöld. És ezt a világos tiltást az évszázadok alatt szépen kiegészítették azzal, hogy gyűlöld az ellenségeidet. Nem csak, hogy nem egyszerűen hozzátettek valami emberit az Isten akaratához, hanem semmibe vették az Isten akaratát, és elkezdték hangoztatni, felhangon képviselni, tanítani a gyűlöletnek, az ellenség iránti gyűlöletnek a jogosságát, szükségességét. Mindezek után mégis arra szeretném hívni a testvérek, hogy lássuk meg, és vegyük komolyan, mint valós lehetőséget, hogy Isten által képessé válhat az ember erre a fajta szeretetre. Még egy olyan megközelítésből is volna átadni valóm, hogy az Úr Jézusnak ez a szeretet parancsa, hogy az ellenségeidet szeressed, szeressem én is, ez nem ütköztethető össze, nem láthatjuk ellentmondásban más bibliai igehelyekkel. Az, hogy az Úr Jézus ezt a parancsot kimondta, még egyáltalán nem jelenti azt, nem írja felül, hogy köztörvényes bűnözőket az igazságszolgáltatásnak a törvény mértéke szerint meg kell büntetni. Van olyan nagyvonalúan gondolkodó ember, nem is egy, nem is kettő, akik szerint a szeretet parancsa, az ellenség szeretésének a parancsa, az azt jelentené, hogy úgy kell megbocsátani, hogy minden következményt el kell törölni. Még a bűnös büntetésének a törvényben szabott mértékét is el kellene hagyni. Ez azért nem jó, mert egyéb bibliai helyekkel szembe megy. Azt sem írja fölül az Úr Jézusnak a szeretet parancsa, hogy például szükség van az egyház fegyelemre. Pál apostol a korintusi levélben egészen kőkemény dolgokat ír, más kérdés, hogy egészen hajmeresztő indokai, okai voltak arra, hogy az egyház fegyelem gyakorlására egy nagyon markáns tanítást adjon. De a Jézusi szeretet parancs mögött nem valami rózsaszín érzelgősség van, testvérek, hanem az az isteni szeretet van mögötte, amelyet a teljes Bibliának az összefüggéseiben fontos megismernünk. Az Isten szeretetéről nem egy helyen és nem egyféleképpen van szó a Bibliában. Ki merné azt mondani, hogy az Úr Jézusnak a szavaiban és tetteiben ne lett volna ott maximálisan az isteni szeretet, például amikor a templom udvarban felborogatta a pénzváltók asztalait és a galambárusokat kikergette. Még meg is emlékeztek utólag a tanítványokról, hogy mert megvan írva, hogy a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Ott van a szeretet. Az isteni szeretet. A Biblia szerint a szeretetnek különböző fajtái által szerethetjük a gyerekeinket. Nem úgy szeretem a fiamat meg a lányaimat, mint a feleségemet. Nem úgy szeretem a szolgatársaimat, a lelkész kollégáimat, mint a nagytétényi gyülekezet egyszerű általános iskolát végzett 80-90 éves özvegyasszonyait. Nem úgy szeretem a hittanos gyerekeket, meg a hittanórát messziről kerülő és gúnyos mosolyjal kísérgető gyerekeket. Nem személyválogatásból, hanem mert Isten igéje arra tanít, hogy más és más módon kell gyakorolnom, kimutatnom feléjük azt, hogy ők fontosak, nem is elsősorban az én számomra, hanem Isten szemében fontosak, és ezért szeretem őket. Az ellenségnek a szeretete nem jelenti azt, testvérek, hogy értsek egyet mindenben a velem ellenséges, vagy az evangéliummal ellenséges emberrel. Szeressem, mint ellenségemet, és ebben mintaként ott lehet előttünk Dávidnak a Saul iránti szeretete. Saul ugye halálra kergeti a saját vejét, a vetélytársat látja benne, nem a rokont, és amikor ez a helyzet így elmérgesedett közöttük, és egy oldalon Saul felül jött a méreg, akkor elmenekült előle Dávid, de nem hagyta, hogy úrrá legyen a szíve fölött, a saját szíve fölött a Saul iránti keserűség. Nem kívánta Saulnak a halálát. Amikor lehetősége nyílott volna arra, hogy saját kezébe vegye az ügynek a megoldását, és biztatást is kapott a szolgáitól erre, akkor azt mondta, hogy nem, én az Úr felkentjére nem emelem a kezemet. Vagy szeresd ellenségedet, keresztelő Jánosról. Gondolkodjunk, testvérek, aki, hát mondjuk úgy, hogy elég rendhagyó módon köszöntötte a Jordán partjához hozzá kilátogató, kíváncsi farizeusokat, meg írástudókat. Nem azt mondta nekik, hogy kegyelem néktek és békesség, hanem azt, hogy viperák fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy. Kemény dolgokat mondott? Kemény dolgokat mondott. Szerette vajon ezeket az embereket? Azt gondolom, testvérek, hogy mentő szeretetből szándékosan választott ilyen kemény szavakat, hogy ezek az önigaz, magukban bízó, öntelt, vallásos emberek kapjanak egy olyan ütést, amiben az ő kemény, kérges lelkük is belerászkódik, és talán-talán észbe kapnak, és talán megalázkodnak az Úr előtt. Talán elfogadják azt, hogy nekik is ugyanúgy kellene rendezniük a bűnbocsánat által az életüket Isten előtt, mint az általuk lenézett egyszerűbb embereknek, akik vonulgattak befele a Jordán vizébe, és a bűnvallás után megkeresztelte őket János. A szülői szeretet is, testvérek, ami a gyerekekre kiáradhat, az nem majom szeretet. Nálunk odahaza a három gyerek nevelésében az utóbbi években úgy alakult, hogy a feleségem a keményebb, és néha nagyon kell imádkoznom, hogy amikor olyan erősen megéli a szeretetét mondjuk a fiunk felé, aki 12 és fél évesen, most egy nagyon szép, érdekes korban van, sokat dolgozik így vállizomra, meg csukjásizomra így rángatja, és ez időnként a jegyeiben is visszaköszön, de még jó, hogy legalább én elhiszem, és tudom, hogy amikor úgy rácsattan az édesanyja, akkor az nem azért van, mert nem szereti, hanem azért, mert azt akarja, hogy ember legyen belőle. Az egyik hittanos fiúcska is múlt tanévben olyan kedvesen fogalmazta meg, hogy hát őt az édesanyja nagyon keményen fogja, néha akkora pofonokat kap. De Albert bácsi, nem haragszom rá, mert tudom, hogy anyám azt akarja, hogy ember legyek. A szeretet az sok arcú, az isteni szeretetnek több színe, vonása, csatornája, megjelenési formája is van. Amikor kapjuk ezt a parancsot, ezt a felszólítást, hogy az ellenségeinket is szeretjük, akkor az Úr Jézus, miután tisztázza, hogy ott van bennünk ez az alapprobléma a szeretetünknek az irányultságával, hogy mi elsősorban magunkat szeretjük, meg azokat, akik bennünket szeretnek, és miután ebben bűnbánatra vezetett bennünket, elmondja az ellenség szeretésének a módjairól is a maga tanítását. Három dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Lehet, hogy elég lenne arról az egyről beszélni, hiszen a ma estének az lenne a cím, hogy imádkozni az ellenségeinkért, de engedtessék meg, hogy két másik gondolatcsoportban is szóljak erről. Azt mondja az Úr Jézus, hogy Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Vagyis nem kell sokat ötletelnünk, hogy miképpen élhetem meg az ellenségeim iránti szeretetet, három útját, módját is megismerhetjük ebből az egyetlen mondatból. Áldani azokat, akik bennünket átkoznak. Hajlamos az ember arra, hogy félreértse ezt a felszólítást, és úgy értelmezze, mintha azt az illetőt, aki éppen valami gonosz dolgot tett velünk, nekünk dicsérni kéne érte. Ezért nem erről van szó. Nem arra akar tanítani az Úr Jézus, hogy szépen vagy csúnyán beszéljünk arról, aki bántott bennünket. Hanem azt gondolom, testvérek, hogy amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ne átkozzuk ellenségünket, akkor azt kéri, hogy ne hagyjuk, hitáltal álljunk ellene annak, hogy a másik felől hozzám érkező, rám áradó, engem környékező gonoszság, a másiknak a beszéde ne legyen rám olyan kényszerítő hatással, hogy én is megteljek belül haraggal, engem is maga alá gyűrjön a bosszúállás utáni vágyakozás, nehogy abba az irányba dőljenek el bennem a dolgok, hogy már pedig én elégtételt akarok, igazságtételt, és azt én ki is harcolom magamnak, akármilyen fájdalmat okozok is a másiknak, de hát azért mégiscsak nehogy már ne nekem legyen igazam. Hogyha ezt teszem, akkor nem az Isten győz, akkor a gonoszság győz. És a felszólításban az Úr Jézus, még egyszer mondom, nem azt parancsolja, hogy a szép beszédet tanuljuk meg. Hogy kulturáltan, illedelmesen szóljunk még az ellenségeinkről is mindig, hanem arra hív, hogy vegyek föl egy tudatos harcot azzal, ami a saját szívemben van, és ami olyan természetes a számomra, az önszeretet ellen kezdjek el küzdeni, és a gyűlölet ellen kezdjek el küzdeni. Mert az önszeretet, a velünk született önszeretet a leggyakoribb és legnagyobb akadálya, testvérek, annak, hogy valóban szeressük az ellenségeinket. Az áldásmondásnak a megtanulásával, az áldás kívánással azt gyakorolhatjuk, az jelenhet meg az életünkben, hogy lemondok az önszeretetről, lemondok a saját komfortomról, lemondok a saját mindenáron való elismerésemről, vagy elismertségemről. Az áldás kívánással én a másiknak a javára, a másik embernek a jólétére tekintek. Az áldás kívánásnak a gyakorlása és lelkülete az oda vezethet el, hogy már többé nem a saját sérelmeimet dédelgetem, nem a megbántottságomról emlékezem meg és őrizgetem, nem a körül forognak a gondolataim vég nélkül, hogy de XY egyszer én nekem. És én nekem akkor is igazam van. Nem, hanem a körül kezdenek el forogni a gondolataim, hogy aki engem bántott, aki velem szemben ellenségesen viselkedett, aki eláztatott valahol, egy pletykába belekevert, annak az embernek Istenre lenne szüksége. Hát szegény, biztos azért beszél így, neki a legrosszabb, biztos azért viselkedik így, mert távol van az Úrtól. Idegen számára a minden kegyelemnek az Istene. Nincs belül Isten szeretetének azon a speciális körén, amiben Jézus Krisztusnak a gyermekei ott lehetnek, és testvérként szeretik egymást. Ahhoz, hogy a másik embert, az ellenségemet tudjam szeretni, testvérek, be kell mondanom a magam szeretetéről. Önmegtagadás. Erre van elhívásunk. Aki engem akar követni, tagadja meg magát, vegye föl az ő keresztjét. Amikor az áldás kívánásról szól az Úr Jézus, akkor nem valami önbecsapásra buzdít bennünket, nem egy hamis emberképre sarkal minket, mint hogyha az lenne a feladatunk, hogy mindenáron keressek még az ellenségembe is valami jót, és én arra tekintsek, ez egy téves út, egy zsákutca. Nem mondja azt az Úr, amikor az ellenség szeretésére buzdít engem, hogy hazudjak magamnak a másikról. És addig szépítsem a velem rossz indulatú embernek a bennem élő képét, amíg aztán már könnyebben tudom szeretni. Ne beszéljen be magamnak, hogy tulajdonképpen ez milyen rendes figura is. Nem. Hanem azért buzdít így bennünket az Úr Jézus Krisztus, azt akarja, hogy azért szeressük még az ellenségünket is, mert az Atya is ezt teszi. Amikor ő bennünket áld meg, amikor mi hozzánk jön közel, amikor bennünket emel föl, akkor ő sem azt nézi, hogy az én szívemben mi van, hanem azért teszi, mert a saját szeretetére tekint, a saját ígéretére tekint, önmaga irgalmas természetére tekint, a saját hűségére tekint, amellyel az ígéreteit igyekszik megtartani, és meg is tartja. A kérdés, testvérek, az, hogy amikor az ellenségeink valamilyen fájdalmat okoznak nekünk, akkor valóban a szívünkben az történik-e, hogy legyőz a gonoszság, a bűnre bűnrel, bűnnel akarunk-e felelni, visszabántunk-e, hogyha megbántanak, nagyobbat ütünk-e, hogyha bennünket megütnek, vagy pedig az Atya akarata szerint a gonoszt jóval próbáljuk legyőzni. A gonoszt jóval győz le. Ha az Atya gyermekeiként vagyunk jelen egy helyzetben, egy közösségben, akkor ő rá akarok tekinteni, az ő akarata szerint, az ő gondolatmenete szerint akarok gondolkodni, hinni és szeretni. A hívő embernek igenis a sajátja lehet az, hogy a bosszúállásról, az ellenségnek a kirekesztéséről, ellökéséről lemondok. Nem csak egyszerűen úgy szeretem az ellenséget, hogy nem kérek az Istentől büntetést rá, hanem tényleg a szívemben el akarom rendezni ezt a kérdést úgy, hogy az Úr először engem szabadítson meg a belső indulatomtól, a haragtól, a gyűlöletre való hajlamtól, és kérem az ő szeretetét. És miközben kérem az Isten szeretetét, hogy áradjon át rajtam, és tudjak az ő szeretetével szeretni, egyúttal tudatosan az ő igazságosságában is bízom. Mert bőséggel tanít arról is az ige, hogy az Isten igaz bíró is, és a maga idejében, a maga eszközeivel, a maga bölcsességében és méltányosságában, akin akar, azon bosszút tud állni, meg tudja keresni az emberen a vétkeit, meg tudja büntetni az illetőt a bűneiért. De ne akarjam már az ítélkezésnek, a bosszúállásnak a jogát az Isten kezéből kivenni. Ő az egyedüli mennyei bíró, aki helyesen, minden összefüggést látva, minden eltitkolt szívbeli indulatot is ismerve tudja meghozni és végrehajtani a maga ítéletét. Mi nekünk, Jézus Krisztustól arra van parancsunk, hogy kívánjuk még azt is, hogy a gonoszok megtérjenek. Hogy ugyanabban a kegyelemben részesülhessenek, amiben mi részesülünk Isten gyermekeiként, és hogy ne vesszenek el a kárhozatban, amifelé nyilvánvalóan tartanak, mert mindenki rászületik a széles útra. A szeretetnek, az ellenség szeretetének a másik formája, amit az előzőeknél valamivel rövidebben próbálnék meg összefoglalni, tegyünk jót az ellenségeinkkel. Kézenfekvő bibliai példa lehet az irgalmas samaritánusnak a története, ahol a vérbe fagyva az út mellett fekvő, majdnem hogy lemesztelenített utazót nem aszerint vizsgálgatta az a samáriai ember, hogy Na, ha ez zsidó, akkor nem, mert hogy már éppen évszázadok óta divatba volt utálni, gyűlölni egymást, hanem ő csak annyit látott benne, hogy ennek szüksége van arra, hogy valaki tegyen érte, mert ha magára marad, akkor itt vérzik el, itt hal meg. Nem jó neki, hogyha nem kap segítséget. És mivel én vagyok itt, nincs más, ezért én fogok neki segíteni. Nem szóval, nem elméleti síkon szeretett, nem gondolkodott azon, hogy micsoda nemes dolog lenne most, hanem a gondolatot, a gyors indítást azonnal tett is követte, és a szeretete tettekben mutatkozott meg, hogy elvitte a fogadóba, és fizette a költségeit. De az említett Dávid Saul példát is lehetne mondani, ahol jót tett Dávid azzal a Saullal, aki szerette őt. Akkor is jót tett vele, mikor az életét kockáztatva bejárt hozzá lantolni. Ugye emlékszünk rá, hogy gonosz lelket küldött az Úr, hogy gyötörje Sault, és amikor ilyen dürohamokat okozott nála ez a megítélt állapot, olyankor egyes egyedül azt tudta el csitítani, lecsillapítani, hogy a szakra múzika, a szent zene, amit a költő és dalszerző Dávid odavitt hozzá, az átjárta, hogy masszírozgatta a lelkét. De nem lehetett tudni soha, hogy mikor jön rá Dávidra, hogy most fogok egy lándzsát és belevágom Dávidba. Bocsánat, Saulra mikor jön rá. Szerette. Áldozatos szeretettel, cselekedettel és valósággal szerette. Vagy ott lehet előttünk az a történet, amit ha én olvashattam, akkor lehet, hogy a testvéreknek is a szem elé került már olvasásban, amelynek a két emberi szereplője egy anya és a lánya. A leány magához vette az édesanyját lakni, mert hogy ápolásra szorult már, de mivel az édesanyja nem volt hívő ember, neki könnyebben eljárt a szája, és az egyébként meg hívő lányát rendszeresen szekálta. Aztán egy idő után a lánya se bírta, elkezdett visszavágni, és kölcsönösen úgy szólogattak bele egymásnak a dolgaiba, hogy rendszeressé váltak közöttük a gyűlölettel teli tiszteletlen szavakkal teljes veszekedések. És nyilván ebben a hívő szenved jobban, mert szenvedi a másiknak a gyarlóságát, de közben szenved attól is, hogy látom, hogy én milyen vagyok, milyen tudok lenni. És megosztotta ezt a terhét hívő testvérekkel, akik a lelki gondozói beszélgetésben, közösségben annyit azért megtudtak erről a hívő nőről, hogy a történtek dacára ő akkor is a szívemén szereti az édesanyját. És azt tanácsolták neki, hogy jó, akkor ezt próbáld meg naponta pár apró cselekedettel megmutatni. És a szeretet találékony, megtalálta a módját ez az asszony testvérünk, hogy például egy olyan süteményt sütött meg, amiről tudta, hogy az az anyukájának a kedvence. Vagy, bár személyes jobb meggyőződése arról szólt, hogy ezek a dél-amerikai sorozatok tényleg csak ellopják azt a napi fél órát, egy órát, vagy nem tudom mennyit az ember életéből, és semmi értelmük nincsen, de mivel az anyukája szeretett ilyeneket nézni, elkezdett leülni mellé, azért, hogy arra a fél órára együtt legyenek. Hogy azt érezze az édesanyja, hogy itt van mellettem a gyerekem. És még jöttek a többi dolgok, apróságok, és amikor egy idő után az édesanyja ezt észrevette, akkor elkezdett ő is apránként megváltozni. Nem egy damaszkuszi útszerű villámgyors változás volt, nem egy rapid megtérés volt az övé, de egy hosszú folyamatban, egy lépésről lépésre előre haladó történetben a végállomás az volt, hogy megtért. Mert tettekben látta, hogy az én lányom, akivel annyit veszekedtem, akinek én is mondtam cifrákat, meg ő is azért adta, szeret engem. Arra hív az Úr Jézus, hogy ne csak a szívünkben és a szánkban valljuk azt, hogy hogy szeretem én a másikat, hanem ha a hitnek nincsenek cselekedetei, akkor az önmagában halott. Ha az én szeretetről való belső vagy szavakkal kimondott ömlengésemnél többre nem jutok, az ujjamat nem mozdítom a másiknak a javára, akkor az nem szeretet. De azt a pár, egy-két apróságot biztos vagyok benne, hogy Isten megmutathatja nekünk is a magunk helyén, hogy mi az, amivel az én nehéz embereimet munkahelyen, vagy akár a családban, a szomszédságban tettel tudom szeretni. És ezek a tettek arra emlékeztethetik őt is, hogy ez a szomszéd, ez a kollega, ez időnként valami Jézusról szokott beszélni. Nézzünk utána a dolognak. Még a végén ő is megtérhet. És a harmadik csatornája, cselekvési, megélési módja annak, hogy hogyan szeressük az ellenségeinket. Tulajdonképpen ez lenne az, ami a ma esti címhez leginkább illeszkedik. Imádkozni az ellenségeinkért. Nagyon fontos az, testvérek, hogy ne pusztán azért imádkozzunk, hogy ők a nagy bűnösök, akik bennünket bántottak, végre vegyék már észre, hogy mennyi kárt tettek bennünk ártatlanokban, hanem úgy imádkozzam az ellenségeimért, hogy először megint csak azt kérem, hogy tudjak megbocsátani, szívből megbocsátani. Ha rágondolok, akkor ne görcsbe ránduljon a gyomrom, hanem a javát kívánjam. Ne átkozódjak, amikor eszembe jut, hanem azért könyörögjek, hogy a legfőbb jót kapják meg az életben. Azt, hogy Isten, mint örökbefogadó atya, könyörüljön meg ő rajtuk is, ahogy rajtam is így könyörült meg az Isten. Nem az a Jézusi program nekünk, testvérek, hogy földi módon, emberi módon rendezzük a kapcsolatainkat az ilyen emberekkel, hanem azt akarja, hogy imádságban hordozzuk az ilyen kapcsolatainkat Isten előtt, tudjuk őszintén megvallani az érzéseinket is, ő előtt az indulatainkat, a gondolatainkat, és tudjunk értük imádkozni. Timóteushoz írt második levelében azt írja Pál apostol a második rész 25. versében a gyülekezetben ellenszegülőkről, hogy vár csak adna Isten megtérést nekik az igazság megismerésére. Ellenségeknek nevezte az illetőket? Úgy tűnik a Szent Szövegből, hogy igen. Mert az evangélium ellen tanítottak. Tehát az evangéliumra nézve, az Isten országa ügyére nézve, Jézus Krisztus örömhírére nézve tényleg ellenségek voltak. Mégis azt kívánta Pál apostol, hogy bár megtérhetnének ezek az emberek. Mert szerette őket, imádkozott értük, és azt is nagyon jól tudta, hogy hát hiszen én is ilyen voltam. Pál soha nem felejtette el azt, hogy mi történt vele addig, amíg a damaszkuszi úton az Úr Jézus meg nem állította. Soha nem próbálta eltagadni senki elől, hogy milyen egyházüldöző, milyen keresztény gyűlölő volt, milyen bosszúálló lihegéssel lovagolt fegyveres kísérettel Damaszkuszba, hogy egy kis börtönbejutást, egy kis kivégzést elintézzen az ott élő keresztényeknek. Tudja Pál, hogy rajta is az Isten könyörült meg, és megtérést adott neki. Áldáskívánás, jó cselekvése és imádság. Még kettő dolog van, amivel nem szeretnék adós maradni a testvéreknek, hogyha elhallgatnám, akkor sajogna a szívem és rossz lenne a lelkiismeretem. Nem lehetetlen dolgok ezek, és arra szeretném először fölhívni a figyelmet, hogy amikor az ellenségek iránti szeretetről beszél az Úr Jézus, akkor azt soha nem úgy állítja be előttünk, hogy ez a hitnek a magas iskolája. Ez egy olyan keresztény csúcs teljesítmény, amit csak azoktól lehet elvárni, akik már 15-20 éve hitben vannak, akik az ő követésében már nagyon hosszú utat bejártak. Nem a legerősebb hitűeknek, a legkiválóbb keresztényeknek a privilégiuma, hogy na ti próbálkozzatok az ellenség szeretésével. Pont ellenkezőleg. Az Úr Jézus szavaiból az derül ki, hogy ez Isten iskolájában alaptananyag. Első osztályos anyag. Aki Isten iskolájába elkezd járni, az úgy kezdi el ezt gyakorolni, hogy az új természetének a velejárója. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Ha mindennel megajándékozott, ami az életre és a kegyességre való, akkor azzal is megajándékozott, hogy tudjam szeretni az ellenségemet. Nem ebben csúcsosodik ki az élő hit, hanem ez egy alapvető következménye annak, hogy egy más kondícióban vagyok. Más állapotban, más helyzetben vagyok. Előtte voltam Krisztus nélkül egy Istennek idegen ember, aki persze, hogy csak saját magát bírja szeretni, és könnyebben gyűlöl bárki mást, embert, Istent, mindegy. És azzal, hogy Krisztusba áthelyeződött az életem, és az ő drága megváltott gyermeke lehetek, legyetek a ti mennyei atyátok fiai, azt mondja az Úr Jézus, hogy ha neked az Isten hitet ad, akkor abból rögtön következik ez is, hogy más szemmel nézel már az ellenségedre. Megjelenik az életünkben az a fajta szeretet, nem tökéletesen, biztos, hogy először nem tökéletesen, és nem fog minden azonnal menni, el fogunk követni sok bűnt is, de az irányultság az már megváltozott. Isten kegyelméből az irányultság az már belülről megváltozott, és elkezdem szeretni, akarni az ellenségeimet is. Elkezdem befogni a számat olyan helyzetekben, amikor máskor 100 esetből 101-szer simán visszavágtam olyan éles nyelvvel. El tudok csendesedni, amikor záporoznak rám a szidalmak, a kritikák. Oda tudom tenni a másiknak azt a széket, azt a tányért, vagy el tudom tenni az útjából, ami zavar, és nem lesem kárörvendően, hogy na most majd mindjárt felbotlik benne, hanem elveszem és segítem. A hitből, a hitre jutottság állapotából egyenesen következő dolog ez. Ne gondoljuk azt, testvérek, hogy ráérek ezzel később foglalkozni. Majd, hogyha fekete öves keresztjén leszek már. Ha mester keresztjén leszek. Vegyük észre az Úr Jézusnak a felszólítását, hogy ha a mennyei atyának a gyermeke vagyok, akkor ez mint gyümölcs kívánatos és lehetséges is, hogy megjelenjen az életünkben. És a másik dolog, amit nagyon fontos, hogy még a testvéreknek a szívére helyezzek, méghozzá azért, mert folyamatos az a kísértés, hogy a hallottak ellenére mégis én magam erejéből próbáljam ezt megtenni. A mennyei atyának ez a szeretete a legtökéletesebben Jézus Krisztusban jelent meg, ő benne szemlélhető, és amikor ő szeret minket a Krisztusban, akkor igazából ő is az ellenségeit szereti oda magához. Vele ellenséges indulattal megszületett embereknek a szívét hódítja vissza magához az ő szeretetével. Olyanokat, akik korábban nem hittek benne, vagy nem jól hittek benne, vagy egyenesen tagadták a létezését, vagy hogyha nem tagadták a létezését, akkor is nem keresték az ő akaratát, nem akartak az ő útjain járni. Ki az, aki közülünk nem így kezdte el az életét? Én biztos, hogy ilyen voltam. És biztos, hogy ha az ő kegyelme nem tartan, akkor ma is erre kívánkoznék, hogy megoldom én. Elég ügyes és okos vagyok hozzá, hogy megszervezzem az életemet. Ez az óembernek az igénye. De testvérek, az Atya Jézus Krisztusban már akkor szeretett bennünket, amikor még ellenségek, lázadók voltunk. És áldást mond ránk, és áldást hoz közénk, és csak jót tesz velünk Jézus. Imádkozik értünk. Még a kereszten is az ellenségeért imádkozott. Isten abban mutatta meg az ellenségei iránti szeretetét, hogy egyszülött fiát adta, hogy meghaljon értünk, hogy mi is élhessünk ő neki. Ez engem kötelez valamire. Belsőleg szorongat a Krisztusnak szerelme, szorongat bennünket, mondja Pál apostol, hogy ő hozzá hasonlóvá akarjak válni én is. Az biztos, hogy az Atya bennünket egyenként Jézushoz hasonlóvá akar formálni. Én is azt akarom, hogy őhozzá hasonlóvá formálódjak. És ebbe benne van az, hogy az ellenségeimért is imádkozom. Könyörögjünk testvérek, hogy így tudjuk megélni azt, hogy mi a mennyei atyához tartozunk. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hiszük igédből, hogy te kegyelmed dicsőségének magasztalására hívtál el bennünket a Krisztusban. És szeretnénk ma este is dicsőíteni ezt a kegyelmet, amivel utánunk jöttél a mennyből, hogy bennünket, lázadókat, ellenszegülőket, pártütőket, vétkeseket megkeressél és megmentsél. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy amikor ezt a királyi gesztust megtetted, hogy nem kevesebbet, mint a saját egyszülötted életét áldozott értünk, akkor abban egy pillanatig sem keresgélted a mi érdemünket, hanem saját szeretetednek a természetére, saját megváltó tervedre néztél, és arra, hogy mi rászorulunk arra, hogy kegyelmes legyél hozzánk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy leleplezett bennünk parancsszavaddal, hogy még hívőként is mennyire készek lennénk kimagyarázni, elhárítani, letenni magunkról ezt a hitből fakadó kötelességünket, hogy az ellenséghez való viszonyunk az olyan legyen, mint a tiéd. Bocsásd meg nekünk, kérünk, hogyha még keresztényként is képesek lennénk nem csak napokat, heteket, de akár éveket is úgy leélni, hogy ellenségeink javáért egyetlen imádsággal sem teszünk semmit. Bocsásd meg, amiért jogot formálunk sokszor arra, hogy mi határozzuk meg azoknak a körét, akiket szeretünk. És páros lábbal kirúgunk az életünkből olyanokat, akik akár csak egyetlen egyszer is kicsikét megbántottak bennünket. Dicsőítünk, Urunk, kegyelmet gazdagságáért abban is, hogy parancsodnak nem csak leleplező ereje van felénk, hanem fölszabadító, lehetőségeket megláttató ereje is. Áldunk azért az újra és újra közölt csodáért, hogy a te isteni erőd minden ajándékot odaadott nekünk, hogy már itt a jelen való világban, a földön is a te dicsőségedre tudjunk élni, hogy kegyesen, istenfélően és boldogan tudjuk azt a 70-80 esztendőt eltölteni. Köszönjük, hogy Úr Jézus Krisztus, te érted, isteni természet részeseivé lehetnek a te gyermekeid, és hogy ez a természet hordozza magában azt, igenis megjelenhet bennünk, közöttünk, munkálkodhat rajtunk keresztül is, az ellenségek iránti mentő szeretet is. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos gondolatainknak a felülvizsgálását hadd végezzük el kíméletlen őszinteséggel magunkban. És kérünk érte, Úr Jézus Krisztus, hogy te, aki még a kereszten való szenvedésed közepette is időt, energiát fordítottál arra, hogy kivégzőidért, ellenségeidért imádkozzál, legyen számunkra is magától értetődő ez, hogy minden nemű szenvedések, hátratételek, bántások, gúnyos pillantások közepette sem bosszúvágyjal, hanem mentőszeretettel gondoljunk azokra, akiktől ezeket a nyomorúságokat el kell szenvednünk. Köszönjük, hogy ez nem lehetetlen, hanem lehetséges. És légy irgalmas hozzánk, hogy ezt soha ne vitassuk. Szeretnénk könyörögni hozzád, Urunk, hogy azokban a gyülekezetekben is, ahol ma este ugyanígy, ahogy most köztünk, hirdettetted a te imádságra vonatkozó akaratodat, áld meg az ige hallgató és az igét hirdető testvéreinket. És könyörülj meg ezeknek a gyülekezeteknek a közösségén, amelyek így januárban évről évre összejárnak, hogy a tágabb lakókörnyezetben, azokban a városrészekben, ahol élnek ezek az egyházközség, áldások továbbadói lehessünk. Tündököljön föl, kérünk, Urunk, a te dicsőséged a mi életünkön. Kérünk betegeinkért, kérünk özvegyekért, gyászolókért is ezen az órán. És könyörgünk azért, hogy ennek a gyülekezetnek az élete lelkipásztorával, presbiterekkel való kapcsolata is, a közös munkálkodása is olyan lehessen, hogyha Vekerlén élők ide néznek erre a gyülekezetre, akkor azt lássák, hogy ez egy hegyen épített város. Olyan cselekedetekkel ékeskedő, amelynek nyomán, Atyánk, a te nevedre dicséret, dicsőség, ami fejünkre pedig áldás szállhat. Annak nevéért kérjük ezt tőled, aki itt tanított bennünket könyörögni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérem, az áldásvétel előtt a már énekelt 395. dicséretnek harmadik versszakát énekeljük el záróénekként. Nevelj minket egyessége, mint Atyáddal egy vagy.
Nevelj minket egyességre, mint Atyáddal egy te vagy. Míg egyé lesz benned végre minden szív az ég alatt. Míg szent lelked tiszta fénye lesz csak fényünk és napunk, s a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk.
Az Atya Istennek szeretete, a Fiú Istennek kegyelme és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Áldás, békesség!